Folytatódik az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, témánk pedig az, hogy hogyan is közöljünk rossz híreket. A mai vendégünk Szerémi Péter, kommunikációs tréner, aki a Stanford Egyetemen tanult pszichológiát és kommunikációt, már 25 éve foglalkozik ezzel. Két különböző szál jutott eszembe, ami felmerülhet kérdésként, mind a kettőt is kibonthatjuk. Az egyik az, amikor az okokat fejtjük ki bármilyen rossz hírrel kapcsolatban, akkor ott szerintem az automatikus szituáció, hogy valaki másra próbálod hárítani a felelősséget, és akkor magadat kivonod belőle, hogy mert a cég, mert a piac, mert a többiek, mert az én főnököm, tehát hogy ez szerintem nem segíti annyira az egy platformra kerülést.
Nem, abszolút nem, és érthető, persze egy érthető emberileg, hogy ha egy vezető egy ilyen kellemetlen helyzetben inkább kikönnyíteni, és akkor ilyen is elő szokott fordulni, hogy figyelj, én megtartottalak volna, megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretlek téged, és én igennel szavaztam, hát csak tudod, és akkor jön a válvonogatás, a többiek, meg a vezetőség, jön a fölfelé mutogatás, de én bármikor is számíthatsz rám, tehát ezek abban a szituációban okozhatnak egy enyhülést az egész hangulatban, de én is azt mondom, hogy ezt nem éri meg megcsinálni. Sokkal nagyobb a rombolás a bizalomban, meg utána. Egyébként ugye azzal is kell számolni, mondjuk, ha már itt egy elbocsátásról beszélünk, hogy akik ott maradnak a cégnél, velük mi történik. Tehát nekik is érdemes kommunikálni csoportosan és egyénileg is, és úgy érdemes ezt az egész folyamatot menedzselni, hogy az ott maradók is a bizalmukat azt ne veszítsék el a vezetőségben. És mondjuk egy ilyen mutogatós dival, meg kiszólók ide-oda, ezzel például azt is el lehet érni, hogy az ott maradók azt gondolják, hogy nem vagyok biztonságban, hát milyen gyenge vezetők vannak itt, akik csak mutogatnak, és például miért nem állt ki rendesen akkor a munkatársért.
Igen, ez érdekes kérdés. Most akkor még maradnék a másik dolognál, ami eszembe jutott az előbbi listából, hogy amikor azt mondjuk, hogy hallgatjuk akkor az ő reakcióját, hogy talán, hogyha sikerült felépíteni jól, akkor ez egy ilyen sima beszélgetés, de itt is azért előfordulhat, hogy mondjuk, nem tudom, kiborul, vagy fenyeget, már írja a Reddit posztot. Hogy lehet lecsillapítani egyébként mondjuk az extrém reakciókat egy ilyen helyzetben?
Erre javasoltam azt, hogy ezt valahogyan be kell magát az embernek erre tréningelni.
Ez egy kicsit olyan, mint a túsztárgyalás.
Ez olyan. Tehát, hogy amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nyilván olyan gombokat nyom be nála egy ilyen szituáció, hogy ki tudja, mondjuk ez a vezető milyen gyerekkora volt, hogyan nőtt föl, lehet, hogy megijed, lehet, hogy majd ő maga visszafenyegetőzik, tehát, hogy olyat csinál, amire utána nem lesz büszke, mert nem egy megfelelő reakció. Tehát ezt be kell gyakorolni, és például azt nehéz megállni, hogy amikor valaki mondjuk egy ilyen felfokozott lelkiállapotban van, teljesen jogosan, egy rossz hír közlésénél, akkor dobálódzik és személyeskedik, és biztos nem állták ki, persze neked könnyű, a milliós fizetéseddel, te könnyen eltartod a családodat, hogy ilyenkor ezt mondjuk nem érdemes magunkra venni vezetőként, hanem úgy reagálni, hogy figyelj, értem, hogy ez most borzasztó nehéz. Nem minden ilyen felénk dobált labdát megpróbálni elkapni, hanem arra reagálni, hogy az ember most egy rossz helyzetben van, szenved, és ugye erre kell ez a bizonyos empátia, hogy ezt reagálom le, hogy figyelj, látom, érzem, értem, nagyon sajnálom most ez a helyzet. Figyelj, azt tudjuk most csinálni, hogy akkor két nap múlva majd megkeres a HR, és akkor lesz egy ilyen tréning, ami a karrier, meg a prezentáció, hogy a következőnél most ennyit tudunk tenni. Értem, hogy ez most ez egy rossz helyzet, nagyon sajnálom. De nagyon nehéz megmaradni itt, és akár nem akarni megoldani a helyzetet. Sokan ugye ilyenkor ajánlanak valamit, hogy kikönnyítsék a helyzetet. Figyelj, szerzek neked munkát, küldd át az életrajzodat. Tehát bevállal mondjuk valami olyasmit a helyzetnek a hevében, amit később nem fog tudni betartani.
Igen, és most nagyon ráfókuszáltunk erre a kirúgás dologra, mert valószínűleg ezzel a legkönnyebb az extrém helyzeteket is példázni, de hogy alapjában nagyon sokszor a rossz hírek, és szerintem, nem tudom, a mostani munkaerőpiaci környezetben sokszor a megtartás, az átszervezés, a olyan dolgokra való irányítás, amire mondjuk nem számítanak az emberek, az sokkal tipikusabb, tehát hogy szerintem azért manapság a piacon így, hogyha valakinek jó képessége és attitűdje is van, akkor ott igyekszik a munkahely így vagy úgy megtartani, és mondta is, hogy akkor két nap múlva a HR, tehát itt valószínűleg azért nem, a legtöbb esetben nem egy-egy szituációban vagyunk. Én azért arra is kíváncsi vagyok, hogy mondjuk, ha van egy bármilyen változás a vállalatban, ami nehéz, többet kell mondjuk tenni, vagy olyan dolgokat kell csinálni, amit eddig nem csináltunk, vagy ennek hogy tudunk megágyazni, illetve szerinted először egyenként vadászgatjuk le a kult szereplőket, és utána jelentjük be, vagy egyszerre tudja meg mindenki, hogy ennek a dinamikája pszichológiai szempontból hogy néz ki?
Hogyha van egy változás, és mondjuk érinti a egész céget, akkor egyrészt érdemes, én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy érdemes folyamatosan tájékoztatni az embereket arról, hogy mi megy a cégen belül. Tehát akár ilyen olyan all hands meetingeket, town hallokat tartani kisebb csapatokban is. Tehát, hogy legyen folyamatosan képben a munkavállaló, tudja, hogy mi van, a jót, a rosszat egyaránt. Ne legyen derültékből villámcsapás. Tehát, hogy eleve van egy olyan kommunikáció, hogy folyamatos, úgy érzi, hogy meg van tisztelve azzal, hogy elmondják neki, tudja hányadánál nem kell szorongania, akkor sokkal könnyebben fogja venni a változást is, és a változásnál is igen, lehet egy olyat, hogy akkor összehívok mindenkit, elmondja mondjuk a felsővezető nagy vonalakban azt, hogy miről szól a változás, miért van, megint a miért van rá szükség, mit fog hozni, de itt azt szokták elrontani érdekes módon, hogy különösen mondjuk egy multinál, ahol mondjuk a nem tudom én, a külföldi központból egy Teams-es ilyen videokonferencián a nagy-nagy CEO elmondja, hogy számunkra ez a változás hatalmas esélyt, lehetőséget jelent, és közben mindenki tudja, hogy lesznek elbocsátások, vagy csak az, hogy nehezebb lesz a munka, akkor mindenki morgolódik, hogy ez normális? Tehát miről beszél? Tehát nekünk ezzel rosszabb lesz. Tehát a kommunikációban is nagyon fontos az, hogy amikor egy ilyet bejelent a vezető vagy a vezetői csapat, akkor mutassa meg a munkavállalóknak, hogy tudja, hogy ez mit jelenthet. Tehát mondjon ilyeneket, hogy figyeljetek, tudom, hogy nehéz másfél év van mögöttünk, és tudom azt is, hogy nem akartok már több változást, mert elegetek van belőle. Most mégis azt kell mondanom, hogy lesz egy változás, mert azt látjuk, hogy azok a tendenciák, tehát egészen máshogy fogja venni a munkavállaló, ha azt érzi, hogy őt tiszteletbe tartják, képben van a vezetőség azzal, hogy ő hogyan érez, és utána mondja azt, hogy srácok, tudom, hogy nem, ezt nem szeretitek, most ezt muszáj megcsinálni, bele kell húzni, ez most kicsit kellemetlen lesz és kényelmetlen, mintha azt mondaná egy vezető, hogy na, jó napot kívánok, sziasztok, egy bejelentést szeretnék tenni, akkor jövő héttől kezdve egy egészen más munkarend lesz, átszerveződnek a csapatok, és egy hidegen, ridegen bejelent valamit, és akkor mondhatja azt a munkavállaló, hogy fogalmuk sincs rólunk, azt se tudják, mi van, elefántcsontoronyban vannak.
Sőt, ugye ez a cukormázozás aztán még durvább, amikor úgy jön oda, hogy bejelenti, hogy képzeljétek el, mostantól sokkal szuperebb lesz minden, de valójában mindenki, aki ott dolgozik, az tudja, hogy ez pontosan az ellenkezőjét jelenti.
Így van. A cukormáz az nem szokott működni, mint ahogy a szendvics technika sem, majd lehet, hogy...
Ezeket később, akkor nézzük később, meg, hogy melyik micsoda, ezek a gasztronómiai fogalmakat.
Igen,
akkor gyorsan járjuk
elő. Vegyük elő az étlapot, tehát amikor el szeretnék valamit mondani, de azt érzem, hogy ha úgy mondom el, ahogy van, az valószínűleg nem tetszene a másiknak, és nem tudná ezt megemészteni, vagy akár lenne benne ellenállás, akkor sokan azt választják, hogy megcukrozzák egy picit, tehát mondjuk azt mondják valamire, hogy ez egy tök jó lehetőség, és fejlődhetsz, tehát megpróbálják ezt kipuhítani, vagy a szendvics módszer az ugye, hogy el szeretnék neked valamit mondani, valami kritikát, de először keresek valami jót, valami pozitívat, és becsomagolom a pozitív, negatív, pozitív. Azt mondom, hogy Dani, nagyon-nagyon felkészültél erre az adásra, és ezt én nagyon szeretem. Annyi van, hogy az előző kérdés szerintem az nem volt annyira jó, de egyébként meg ez az egész Epic Stories, ez egy szuper-szuper sorozat. Tehát, hogy az a baj a szendvicssel, hogyha becsomagolom a negatívat, a konstruktívat két pozitív közé, hogy valójában, ha most a szívünkre tesszük a kezünket, azt a két pozitívat nem biztos, hogy szerettük volna elmondani, csak azért találtuk ki, hogy vakartuk a fejünket, hogy mi legyen az a pozitív, hogy betegyünk közé egy negatívat, és éppen ezért például az lehet a hatás, hogy elinflálódik a pozitív visszajelzés, tehát a legközelebb, tehát így adok neked most visszajelzést, és a legközelebb felhívlak, és azt mondom, hogy hallottam a legutóbbi podcastot, tök jó volt, akkor azt fogod mondani, hogy Igen, de mi volt a rossz? Mondjad akkor, mert hozzá vagy szokva, hogy ez ilyen, ez a rendszer ilyen, pozitív, negatív, pozitív.
Mi az egyébként, hogyha szétszedjük alkatrészekre ezeket a visszajelzéseket, hogy szerinted ahhoz, hogy mondjuk ez a hitelesség fennmaradjon, és el tudják fogadni tőled a pozitívat is, meg akár a negatívat is, hogy akkor ennek mi lehet vajon az egészséges aránya?
Hát először is az lenne a jó, hogyha egy vezető folyamatosan adna visszajelzést, pozitívat és negatívat is, és nem lennének ezek a féléves teljesítményértékelés éves, és nagyon sok helyen ilyen alkalmakkor van lehetőség arra, hogy visszajelzést kapjon a munkavállaló, és akkor jönnek az, hogy és 3 hónappal ezelőtt emlékszel arra a prezentációra, mondja a vezető, és akkor minden elfelejtődik, az nem jó. Tehát legyen folyamatos, egyébként van egy érdekes arány, ami igaz munkahelyi és magánéleti kapcsolatokra is, hogy a pozitív-negatív visszajelzések aránya az milyen kell, hogy legyen ahhoz, hogy a kapcsolat jó maradjon. Szerinted, Dani, tehát mennyi pozitívat kell adni egy negatívra ahhoz, hogy ez egy ilyen jól működő kapcsolat legyen? Mit tippelsz?
Nem akarok konkrét számot tippelni, de azt gondolom, hogy több kell, hogy legyen a pozitív, mert ugye a negatív az mindig jobban üt, a pozitívval kapcsolatban meg ilyen óvatosabbak is vagyunk, hogy ezt elhiggyük egyáltalán, úgyhogy én arra tippelnék, hogy akkor több kell, hogy legyen a pozitív.
Nagyon jól tippelsz, 5-1. Oh. 5-1 az arány.
Az nem kevés, akkor nagyon igyekezni kell.
Így van, és akkor sokan ugye, az is egy probléma szokott lenni, hogy vannak vezetők, akik nem szeretnek pozitív visszajelzést adni, mert hogy nekik se adott senki, és mégis milyen pozícióba kerültek. Vagy azért, mert nem érzi fontosnak, mert benne van a munkakörű leírásában, ha azt csinálta meg, akkor miért mondjak. Tehát a lényeg az, hogy szerintem legyen folyamatos, és a konstruktív visszajelzésnél pedig, amit én kiemelnék, hogy amikor mondjuk lát valamit egy vezető, és a konstruktív visszajelzést adja, akkor a konkrét viselkedésre adja a visszajelzést, és ne a személyiségre. Tehát lát valakit, hogy csinál egy prezentációt, és mondjuk prezentáció alatt nem válaszol meg jól kérdéseket, hanem kikerüli, vagy nem volt elég felkészült, akkor azt mondja, hogy Laci, a tegnapi prezentáción én azt láttam, hogy amikor jöttek a kérdések, akkor mintha nem tudtad volna a választ, és talán mintha nem készültél volna fel ezekre a válaszokra. Tehát, hogy a konkrét viselkedésre mondjam a kritikát, és ne azt mondjam, hogy Laci, hát te felkészületlen voltál.
Vagy ne azt mondta, hogy fogalmatlan, hülye
fogalmatlan,
vagy.
Felkészületlen, nem lehetsz felkészületlen, és akkor megjöhetnek ezek a magánéletből ismert szavak, hogy mindig felkészületlen vagy, és ez így nem mehet tovább, soha nem készülsz fel. Tehát, hogy ne konkrét viselkedést mondom, talán egy jó segítség, egy jó kép, hogy viselkedjek úgy, mint egy sportriporter, aki a kommentálja éppen, hogy mi látható. De pozitívra is egyébként. Tehát a pozitívra is nagyon tetszett, ahogy azon a meetingen te átvetted a szót, és kihúztad a kollégát a csávából, és a felső vezetés előtt szerintem így egy nagyon jó képet tudtunk mutatni a csapatról. Tehát kommentálod, hogy mi történt, és a pozitívnál meg azt emelném ki, hogy a folyamatra érdemes adni a visszajelzést, ami történt, és nem a végeredményre. Valójában én abban hiszek, hogy volt ez a 4 lépés, amit átvettünk a rossz hírek közlésénél. Ez nem egy ilyen akadémikus dolog kell, hogy legyen, hanem hogyha az ember ezt gyakorolja, és hitelesen tudja csinálni, akkor tulajdonképpen ez úgy fog kinézni, hogy ez teljesen egy hiteles, őszinte dolog. Tehát valójában pont arról szól egy tréning, hogy kiküszöböljük azt, hogy egy nehéz helyzetben az ember egy kicsit így elhajlik, és mondjuk hajlamossá válik arra, hogy úgy viselkedjen, amivel abban a helyzetben jól jár. Tehát pont arra kell a tréning, mint akár egy box tréning, hogy gyakoroljuk azt, hogyha te stresszes helyzetben leszel, akkor hogyan leszel 2 lábbal a földön, és hogyan leszel őszinte, és hogyan nem választasz esetleg egy olyan megoldást, ami már pont egy ilyen manipulációs technika lenne.
Igen, vagy amit nem szeretnék. Most forgassunk megint ezen egy milyen perspektívát, hogy arról beszélgettünk itt ugye fentről lefelé, hogyan közlünk rossz híreket, vagy mondjuk a szervezettel hogyan közlünk rossz híreket, de nagyon sokszor szerintem előfordul az a szituáció is, hogy te vagy az, aki belül van a történetben, és felfelé kellene rossz híreket közölni, ahol viszont egyébként az ellenállás az pont abból fakad, hogy mert a cég, mert az eredmény, mert a terv annak sikerülnie kell, és hogy nagyon nehéz akár egy csapattagnak jelezni, hogy hello, ez nem fog menni, vagy hello, ezt elrontottuk, vagy mondjuk ez 10-szer annyiba került, hogy itt ugye annyi változik, hogy az erőpozíció az fordítva van, vagy a hierarchiában fordítva vagyunk, működnek lentről felfelé, és ezek, amikről eddig beszéltünk?
Működhet, igen. Nagyon fontos a szervezeti kultúra. Tehát, hogy a szervezetben mennyire van benne az, hogy lehet hibázni, lehet hibát bevallani. És például ennek szerintem legfelülről kell érkeznie a felső vezetéstől, hogy ők példát mutatnak-e abban, hogy például bevallják-e, hogy nézzétek, itt elkövettünk egy hibát a számításban, a stratégiában, egy kicsit most ezen alakítani kell. Tehát, hogyha benne van a céges kultúrában az, hogy ha te bevallasz valamit, egy hibát, vagy még csak itt nem is egy hibáról van szó, arról van szó, hogy valami nem megy, nem fog így menni, ahogy megterveztük, akkor ez sokkal könnyebb lesz ezt a bizonyos technikát alkalmazni. Tehát lehet, hogy én betanítok valakinek egy ilyen módszert, hogy így mondd el, de ha annyira nagy az ellenállás, és azt mondja, hogy figyelj, ha én bevallok bármi ilyet, engem ki fognak rúgni. Akkor nem fogja alkalmazni. Kell a közeg. És nagyon fontos, hogy meglegyen az a pszichológiai biztonság egy cégen belül, ahol ilyeneket el lehet mondani, mert ha nem, számtalan példa van, hogy iszonyatosan nagy bajok lehetnek akkor, ha a felső vezetőknek nem merik elmondani az igazat, nem merik elmondani, hogy figyelj, ez így nem lesz jó, tolják, és eljön az a pont, ahol már muszáj, óriási bajok vannak, és azt mondja a felső vezetés, de miért nem szóltatok korábban? Senki nem szólt, és akkor mondják alul, hogy hát nem mertünk nagyon szólni.
Igen, ugye ez a klasszikus Hofi hányat ellett a disznó esete, úgyhogy valószínűleg ez egy tradicionális sport mindenféle szervezetben. Viszont szerintem bárki megérkezhet egy olyan helyzetbe, hogy akkor megpróbálta alkalmazni ezeket, akár felfelé, akár lefelé, és úgy érzi, hogy lehet, hogy ez nem az a kultúra, vagy ő nem bírja el egyébként, amire szükség van ahhoz, hogy ez működjön. Meddig lehet feszíteni, meddig lehet húzni, vagy akkor mi a feloldása ennek a helyzetnek, hogyha valaki úgy érzi, hogy egyébként ő már ki van képezve ebben, de mégsem működik ez az ő környezetében.
Próbálkozhat első körben azzal, hogy mondjuk a vezetőjének elmondja ezeket a nehézségeket, hogy ezt tapasztalom, ez van, én szerettem volna múltkor is elmondani, úgy éreztem, hogy nagyon nem tetszett, és emiatt lett egy rossz légkör. Tehát tehet egy lépést az irányban, hogy próbáljon egy picit változtatni ezen a közegen. Ha tesz egy lépést, vagy két lépést, és nem változik, és ő ebben úgy érzi, hogy fuldoklik kvázi, tehát, hogy nem tud szabadon létezni, akkor ott már egy olyan döntési helyzetbe kerül, ahol arról lehet gondolkodni, hogy vajon ez a cég, ez a közeg, ez megfelelő számára. De előtte mindenképpen érdemes megtenni azokat a lépéseket, hogy elmondani ezt valakinek, és csak akkor gondolkozni ezen a váltáson, hogyha úgy gondolja, hogy nem vezettek eredményre ezek a lépések.
Hát nagyon szépen köszönjük. Azt gondolom, hogy egy kompakt tréninget kaptunk itt ma az Epic Stories adásában, amiért nagyon hálásak vagyunk neked. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt így végig tudtuk beszélni, és szerintem straight to the point, tényleg így direkten és empatikusan fogalmaztuk meg ezeket a gondolatokat. Úgyhogy köszönjük, Péter, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt a mai Epic Stories. Szerémi Péter kommunikációs trénerrel beszélgettünk arról, hogyan közöljünk a munkahelyen rossz híreket. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!